Hírek délben, jó napot kívánok! A jelenleginél gyakoribb orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatot, valamint a sportlövők fegyvereinek szigorúbb tárolását javasolja az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. A Híradó birtokába került javaslat a sportlövők saját fegyverhez jutását is szigorítaná. A civil szervezetek kedden kapták készhez a minisztérium elképzeléseit, egyelőre tanulmányozzák a javaslatokat. Bajnai Gordon miniszterelnök február közepén utasította a rendészeti minisztert arra, hogy készítsen javaslatokat a fegyvertartás szigorítására, miután egy pécsi egyetemista egy embert megölt és többet megsebesített az iskolájában. Jelen volt a Hillary István háza elleni támadásnál Rihó Krisztián, a Jobbik bicskei elnöke a lőszerek beszerzésében is segített, írja a Magyar Nemzet. A lap arra a hangfelvételre hivatkozik, amelyet Benkő György százhalombattai vállalkozó készített titokban az ügy egyik gyanúsítottjával. Információik szerint az oktatási miniszter háza elleni támadáskor a Jobbik bicskei elnöke biztosítóként felügyelt, míg társa kétszer rálőtt az üres házra. Szerződést bonthat a BKV az új metrókocsikat gyártó francia céggel, ha az június végéig nem szerzi meg a szerelvények végleges típusengedélyét. Ez a cég kötelessége lenne, de eddig többször is haladékot kért. A fehér metrókocsiknak a régi orosz kocsik helyett a kettes vonalon már tavaly nyár óta utasokat kellett volna szállítaniuk a szerződés szerint. A BKV megelégelte a több mint egy éves csúszást. Az ügyben Demszky Gábor a francia nagykövetet is bekérette. Az Alstom állítása szerint tegnap bemutatott egy olyan tesztprogramot, amelyel forgalomba állíthatók a kocsik. Csődbe ment Szigetvár, a Baranyai Kisváros önkormányzatánál adósságrendezési eljárás indult. A részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! A város 3 milliárd forintos tartozást halmozott fel, ebből 56 millió forint 90 napon túli lejárt tartozás. Ezentúl pénzügyi biztos felügyeli az önkormányzat bevételeit és kiadásait.
A várost Pajzs József szocialista polgármester halála után a Szabad Demokrata ügyvezető alpolgármester vezeti. A képviselőtestület hetek óta vitatkozik a költségvetésről. Szigetvár 3 milliárd forintos adósságállományt halmozott fel. Az MSZP-SZDSZ koalíció egy külső cégnek tulajdonrészt adott volna a város vagyonából. Ezt azonban nem fogadta el az ellenzék.
Ezáltal egy profitorientált cégcsoport jött volna be a városunkba, és leginkább ők irányították volna a városunknak, hiszen az ügyvezetőt is ők adták volna, mind a hőtávagyon, majd későbbiekben a város vagyonkezelését is ők vették volna át.
Ezért az alpolgármester végül adósságrendezési eljárást kért a Baranya megyei bíróságtól. Szigetvár irányítását így egy pénzügyi biztos veszi át.
60 napon belül a hitelezőknek az igényeiket be kell jelenteni az adósságrendezési bizottság felé, és 150 napon belül a hitelezőkkel egyességre kell jutni.
A városnak egy vészköltségvetést kell készítenie, amely csak az alapfeladatok ellátásáról rendelkezhet. Minden önkormányzati kifizetést a biztosnak kell ellenjegyeznie. A város alpolgármestere szerint az intézmények működése nem kerül veszélybe.
Az intézményrendszerünk, tehát az iskolák, bölcsődék, óvodák, középiskola, zeneiskola, könyvtár, tehát mindaz, ami ebben a városban van, és városként üzemel, és a város képet fenntartja, ez igazából a tavalyi megszorításoknál nagyobbat nem fog érezni.
Az alpolgármester szerint elsősorban a civil és sportszervezetek működésében jelenthet problémát a mostani helyzet.
Büntető feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen Pécs polgármestere. Páva Zsolt szerint az Expo Center beruházással több milliárdos kára lett a városnak, és építési vállalkozók sem kapták meg a pénzüket. Az építész és a tervező etikai vizsgálatot kezdeményezett maga ellen, így akarják bizonyítani, hogy nem miattuk áll üresen 3 éve az épület.
Vesztegetés, BTK 289. szakaszállító számítárrendjének megsértése.
Páva Zsolt azt sorolja, miért tett feljelentést a rendőrsége. A polgármester szerint a 60 oldalas expo jelentés bebizonyította, hogy szabálytalanságok történtek a beruházások körül.
Ami engem leginkább zavart, hogy ezt a folyamatot végig kivonták a képviselőtestületnek a kontrollja alól, tehát nem volt módja a képviselőknek, a testületnek arra, hogy akár testületi ülés keretében, vagy attól eltekintve azon kívül ezzel az ügyel komolyan tudjanak foglalkozni.
A továbbiakban a rendőrség bevonásával keresik a felelősöket. A polgármester egyelőre nem tudta megmondani, mi lesz az Expo Center sorsa. Ha nem találnak befektetőket, a legrosszabb esetben akár el is bonthatják az építményt. A beruházásban mintegy 40 vállalkozó érintett. Úgy tudjuk, nekik a város majdnem 1 milliárd forinttal tartozik. Azt, hogy ezt mikor fizetik vissza, egyelőre nem tudni. A híradót Németh Krisztina tudósította Pécsről.
Megnyitják holnap reggel a Siózsilipet, hogy leereszték a Balaton vizét. A zsilipet akkor kell kinyitni, ha a tó vízszintje meghaladja 110 cm. Az elmúlt hetekben annyit havazott és esett az eső, hogy tegnap már 111 cm-t mértek. Korábban a szakemberek attól tartottak, hogy a jégtáblák megrongálhatják a zsilipet. Most azonban gyors az olvadás, így reggel elkezdhetik a leeresztést. A szó pedig ismét Budapesté.
Dér Ágnes jelentkezett Pécsről, köszönjük szépen. Több alföldi településen tiltakoznak, mert a járatritkítások után se busz, se vonat nem jár a közelben, például a Békés megyei Kisszénáson. Kapcsoljuk Szegedet, ahonnan Fülöp László jelentkezik. Szervusz!
Szervusz Gabi, jó napot kívánok! Tavaly december 12-én indult el utoljára vonat a településről, amelyik az egyik megszüntetett szárnyvonal mellett fekszik. Néhány szomszédos településen jár ugyan busz, de a Volán szerint azokat is csak ráfizetéssel tudják üzemeltetni.
A költséget jelentősen meghaladják a bevételeket. Tehát ez egészen biztos, hogy az év során nem lesz rentábilis.
Mondja a busztársaság első embere. Nem rentábilis, annak ellenére sem, hogy a Körösvolánnak nem kellett felvennie embert, autóbuszok is van elég, és a szaktárca azt ígérte, megtérítik a pluszköltségeket. Erre azért is szükség van, mert szinte üresen mennek a buszok azokra a településekre, ahonnan már nem indul vonat.
Néhány fő utasról lehet csak beszámolni járatonként. A pénteki és a vasárnapi alapvetően kollégisták forgalma jelenti azt, hogy egy olyan 10-15 fő utazik.
Ez már a Békés megyei Vésztő. Innen Körös-Nagyharsányba december óta már nem megy vonat. Egyszer indul autóbusz naponta délután. Ez pedig a Békés megyei Kondoros főtere. Alig 10 kilométerre van innen Kisszénás, ahová ettől az évtől sem vonat, sem autóbusz nem jár. A szaktárca szerint nincs jó minőségű közút, így a buszok sem tudják megközelíteni a települést.
Azt mondják, hogy nagyon kevesen utaztak rajta, de hát lehet, hogy ki lehetne használni.
Sokan azt mondják, igaz, hogy Kisszénáson csak 7 tanya van, de hát ott is élnek emberek, hogyan jutnak majd el a városba.
Volt egy ilyen kis vonat, ami közlekedett, és akkor megszüntették. És hát más módon, nem tudom, autóval.
A veszteséges és kisforgalmú vasútvonalak bezárásával a tárca 2012-ig 70 milliárd forintot takarítana meg.
58 helyen van belvízvédelmi készültség az országban, még mindig a Körösök és a Tisza közelében a legtöbb. Észak-Magyarországon is folyamatosan szivattyúznak. Borsod és Heves megyében 46 ezer hektár áll víz alatt, sok a szántó.
Ide őszi káposztarepce van vetve.
Már egy hete víz alatt áll a vetés a 26-os út mellett. Ezen a területen nem csak a belvíz, hanem az áradás is veszélyt jelent. Ha újabb csapadék jön, oda a termés. A gazdálkodók összefogást szorgalmaznak.
Itt kell hoznunk egy víztársulatot, ki kell takarítanunk a csatornákat, újak kell, közműveket kell építenünk, és lehetőség szerint e vonatkozásban, amit tudunk, el tudnánk kerülni ennek a víznek, problémának a nagy részét.
A térségben főként az őszi vetésű növények, a búza, az árpa és a repce károsodott az ár és belvíz miatt.
Helyenként a teljes táblákat belvíz borítja, és a repce, mint nagyon érzékeny növény, a többnapos teljes vízborítottságot nem tudja elviselni, az kipusztul. A búza talán több napot elvisel.
A károkat csak akkor tudják majd felmérni, ha levonult az ár, erre viszont egyelőre még várni kell.
Az előrejelzések szerint némi csapadék várható a hétvégén, vagy jövő héten. Ennek hatására nőhet a belvízzel borított területek nagysága. Egy elhúzódó belvízvédekezésre számítunk.
A szakemberek szerint legutóbb 1999-ben volt ilyen súlyos a belvízhelyzet.
Sok a tönkrement istálló a Hortobágyon. A Nemzeti Parkhoz egyre több panasz érkezik, hogy ezek rombolják a tájképet. A rezervátum területén 90 elhagyatott telep van, amelyeket nem tartanak rendben a tulajdonosok.
Tető nélkül és beomlott falakkal évek óta üresen áll ez az állattartó telep a Hortobágy közepén. Közvetlenül a 33-as főút mellett, ahol a turisták is jól látják.
A Nemzeti Parkot látogató vendégek is általában úgy vannak vele, hogy nem hagyják szó nélkül a dolgot, és különböző felháborodott leveleket kapunk.
A Nemzeti Park régóta levelezget a telep tulajdonosával, hogy tegyen rendet a területen, mert az rontja a pusztai tájképet. Eddig hiába.
Sajnos a magántulajdonosoknak a egyéni érzékenysége az, ami meghatározza, hogy tulajdonképpen ezekkel mi történik. Hát bizonyos magántulajdonosok, mondjuk úgy, hogy az igénytelenebbje, az nem foglalkozik a tulajdonával.
Nem ez az egyetlen leromlott állapotban lévő telep a rezervátumban.
A Hortobágyi Nemzeti Park területén 287 állattartó telepet tartanak nyilván. Egyharmadukban évek óta semmilyen gazdálkodást nem folytatnak, ezért csak idő kérdése és hasonló látványt nyújthatnak, mint a mögöttem látható istálló.
A problémával már a zöld hatóság is foglalkozik.
Itt egy bizonyos határidővel adunk kötelezést az érintettnek, hogy a ott tárolt hulladékokat, illetve a nem megfelelő tájképet adó létesítményeket szüntesse meg, távolítsa el onnan a területről. Ha ezt nem teljesíti határidőre, akkor tud a felügyelőség szankcionálni.
Amennyiben a tulajdonosok nem teszik rendbe a telepeket, akár 1 millió forintos bírságot is kaphatnak.
Gabi, ismét tiéd a szó.
Fülöp László jelentkezett Szegedről, köszönjük szépen. A legfrissebb adatok szerint 795-re 5-en haltak meg a chilei földrengésben, és több mint 500 embert eltűntként tartanak számon. Megérkeztek az első segélyek a dél-amerikai országba. A segélyek elosztását gyorsítja, hogy valamelyes sikerült megfékezni a fosztogatásokat. 14 ezer katona ügyel a rendre, és egyre több helyen van kijárási tilalom.
Ezek a felvételek a rengések pillanatában készültek a Santiago-i börtönben. A rabok az udvarra menekültek, amint megmozdult alattuk a föld. Az már nincs a képeken, amint a haiti rengésekhez hasonlóan a leomlott falakon át sok rab kiszökött. Ez az amatőr felvétel egy nightclubban készült. A bent lévő emberek között másodpercek alatt pánik tört ki, amint megrengett a lábuk alatt a talaj. Az elképesztő erejű földrengésben már csak nem 800 ember vesztette életét. Az áldozatok fele Concepción városban élt, ahol rajtuk kívül még 500 ember sorsáról nem tudni. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után. Eközben az élőkre is gondolniuk kell. Rengeteg ugyanis az utórengés, több közülük igen erős. Minden még álló épületet megvizsgálunk, mondja a helyi tűzoltóság szakértője. Tudnunk kell, hogy bírják-e még a falak, vagy lakhatatlan az épület. Jobbára a fosztogatásokat is sikerült megfékezni, köszönhetően a 14 ezer kivezényelt katonának, akik a nincstelenné váltakkal szemben megértően, de szigorúan betartatják a kijárási tilalmat. Ezt már napi 18 órás időtartamra hosszabbították meg. A viszonylagos rendnek köszönhetően gyorsabb a kutatás és még gyorsabb a segélyezés is. A kikötőkben hamarosan brazil és orosz segélyhajók kötnek ki, de amerikai tábori kórház és víztisztító is érkezik. Élelmiszer, gyógyszer és ivóvízkészletek pedig folyamatosan érkeznek a Santiago-i reptérre, ahonnan a katonák viszik tovább helikopteren a földrengés sújtotta településekre.
Már 80 halálos áldozata van a tegnapi ugandai földcsuszamlásnak, rajtuk kívül még legalább 400 eltűnt emberről tudnak. A földcsuszamlás tegnap hajnalban történt. A közelben lévő 4300 méter magas Elgon hegyre özönvízszerű eső zúdult, amely lemosta a hegyoldalt. A sárlavina három falut temetett maga alá. Lakott területre zuhant az indiai haditengerészet egyik vadászgépe egy légi bemutató közben India déli részén. A MiG vadászgépek alakzatban repültek, az egyik manőver után az egyik pilóta nem tudta kiemelni gépét a zuhanásból. A repülő egy reptérhez közeli ötszintes házba csapódott. A csodával határos módon a házban mindössze 4-en sérültek meg. A pilóta nem tudott katapultálni és életét vesztette a balesetben. Bizalmi szavazást tartanak ma az ukrán parlamentben a Julia Timoshenko vezette kormánnyal szemben. Tegnap ugyanis összeomlott a kormánykoalíció, miután a miniszterelnök nem tudta bizonyítani, hogy többsége van a törvényhozásban. Ha megvonják a bizalmat a kormánytól, akkor új koalíció és új kormány alakulhat, amely az új elnököt Viktor Janukovicsot támogatná. Már is jön az időjárás jelentés, utána sporthírek, majd a Kárpát Express hírekkel legközelebb délután jelentkezünk. Szép napot, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézőink! A mostani műhold felvételünkön egy hatalmas légörvényre hívnám fel a figyelmüket, amely itt készülődik a földközi tenger medencéje fölött. Ez egy mediterrán ciklon, ami célba veszi Magyarországot, egyre közelebb kerül hozzánk, hiszen lassan-lassan észak-kelet felé mozdul el. Holnap elsősorban a déli megyékben okoz csapadékot. A ciklonnak egyébként a hátoldalán a következő napokban, ahogy a nyíl is mutatja, egyre hidegebb levegő szivárog fölénk, úgyhogy az átlagosnál hidegebb időre készülhetünk. Az előttünk álló délutánon még lehet sokat sétálni a friss levegőn és a sok napsütés hatására egészen kellemes lesz a hőérzet. A hőmérséklet egyébként 6 és 11 fok között alakul, ami megfelel a sok évi átlagnak. Csapadékra nem számítunk. Már az észak-keleti ország részben is csökken a felhőzet, délen pedig a közeledő melegfront felhőzete lesz túlsúlyban, és az előttünk álló éjszakán a déli megyékben tovább növekszik a felhőzet. Az éjszaka második felében délnyugaton már csapadék is kezdődik, eső, havas eső, főleg a hegyekben hó is eshet. Észak-keleten pedig kevesebb lesz a felhő, emiatt ott fagypont alá csökken a hőmérséklet. Öltözködjünk tehát rétegesen, mert hideg lesz a hajnal. Holnap már kevésbé lesz jó idő, sőt mondhatnám, jóval borongósabb időre számítsanak és hidegebbre. Délnyugaton eső, havas eső, hó is várható. Megmaradó hóra elsősorban a mecsekben kell számítani. Ott holnap éjfélig akár 2-8 cm friss hó is eshet, és egyre inkább megélénkül az északi szél. A Tiszántúlon viharos észak-keleti szél is várható majd a késő délutáni óráktól kezdve, délen pedig többfelé esni fog az eső, a hőmérséklet általában 5 és 8 fok között alakul, a melegebb észak-keleten várható, ahol még lehet kevés napsütés. A következő napokban viharos északi széllel hideg sarkvidéki eredetű levegő érkezik, olyan igazi hideg márciusi napoknak nézünk elébe, hózáporok is kialakulnak a napsütés mellett, de azért tartós nagy havazástól nem kell tartani. Fagypont alatt lesz a hőmérséklet éjszaka, napközben pedig 0 plusz 5 fok lesz a jellemző. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!